Az ő beleegyezésével maradt meg József amellett, hogy kíméli a kisember ragaszkodását az ország régi isteneihez, ezt a kegyeletet, melyet Fáraó az ő mennybéli atyának tana kedvéért gyökerestől kiirtott volna, és olyan eszközökkel, amin őket József nem tilthatott meg neki, meg is próbált kiirtani, buzgóságában képtelennek mutatkozván a belátásra, hogy a nép hozzáférhetőbb lesz a tisztító új tanszámára, ha ugyanakkor megengedik neki, hogy ragaszkodjék hagyományos hitbéli és szertartásbéli szokásaihoz. Amun szempontjából József teljesen elhibázottnak tartotta volna, ha olyan hatást keltenek a kosfejűben, mint az egész agrárreform ellene irányulna, és azt célozná, hogy eszköz legyen az ő lefokozásához, ami által arra ingerelték volna, hogy a reform ellen izgassa a népet. Sokkal helyesebb volt megnyugtatni őt udvarias gesztussal, mely tekintettel volt rá. Mindezeknek az éveknek eseményei, a fölösleg, a gondoskodás és a nép megmentése amúgy is elég határozottan Fáraó és szellemi tekintélye javára billentette a mérleget, és a kincsek, amelyeket József gabona eladásai révén a nagyháznak már előbb is juttatott, és az, hogy továbbra is folytatta a juttatásokat, a birodalmi istennek közvetve akkora tekintélyveszteséget okozott, hogy a meghajlás a hagyományosan szentesített adómentesség előtt tulajdonképpen puszta iróniával volt egyértelmű. És benne ugyanaz a mosolygó kacsintás csillant fel, melyet pásztorának valamennyi cselekedetében észrevett a nép. A szigorú Karnaki istennek még azt a propaganda eszközét is kiütötték a kezéből, mely Fáraó feltétlen békeszeretete a háború határozott elutasítása folytán állt rendelkezésére, vagy ha más nem, hát hatékonyságát csökkentették József elosztási és zálogolási rendszerével. Ez legalábbis egy időre megfékezte a vakmerőséget, amelyre oly szeliddé vált, és erőszakra nem hajlamos hatalom a közönséges embereket ingerli. Komolyak voltak a veszélyek, amelyeket egy kései örökös szelíd lelki világa szabadított rá a hódító Thutmózisz birodalmára, mert az államok világában hamarosan elterjedt a híre, hogy Egyiptom földjén már nem a vaskezű Amun-Ré, hanem egy érzelmes, virágillatú és madárcsipogású istenség a hangadó, amely semmi áron sem akarja vérrel bemocskolni a birodalom kardját, és ezért minden józan emberi értelemmel ellenkeznék, ha nem vernék el rajta a port. Elterjedt a hajlam az arcátlanságra, az elszakadásra és az árulásra. Az adóköteles keleti tartományok Széír földjétől a Kármelig nyugtalankodtak. Félre ismerhetetlen volt a szíriai városfejedelmek között elharapodzott függetlenségi mozgalom, és ebben a harciasan délfelé előre törő Kattira támaszkodtak. Ugyanakkor a keleti és déli beduin sivatag lakók is fosztogatták Fáraó városait, sőt, egyeseket el is foglaltak. Ezek is hallottak arról, hogy most a jóság uralkodik. Ezért Amun mindennapos követelése, hogy gerincesen kell élni a hatalommal, noha főként belpolitikai értelme volt és a tan ellen irányult, külpolitikai szempontból nagyon is jogosult volt, és a hősi régi gyűlölt meggyőző toborzó erejeként jelentkezett a kifinomult ujjal szemben, és Fáraónak sok bánkódást okozott mennybéli atyáért. Az ínség és József azonban segítségére jöttek. Sokat elvettek Amun propaganda követeléseinek erejéből azzal, hogy Ázsia ingadozó kiskirályait gazdaságilag gúzsba kötötték, s noha ez nem is éppen Aton szelítségével, hanem céltudatos kérlelhetetlenséggel történt, az ilyen keménység szerintünk még igen csekély súllyal esik latba ahhoz képest, hogy megkímélte fáraót kardjának bemocskolásától. Akiket ilyen formán aranylánccal fűztek fáraó trónjához, azoknak jajkiáltásai elég élesek voltak, és így még nekünk, a mai kor embereinek is fülünkbe jutottak. De mindent összevéve nem helyes megengednünk, hogy a részvét erőt vegyen rajtunk. Kétségtelen, gabonáért nem csak ezüstöt és fát, hanem fiatal családtagokat is le kellett küldeni túszként és zálogul Egyiptomba, ami bizonyára keménység volt, de mégsem szakad meg miatta a szívünk, annál kevésbé, mert tudjuk, hogy az ázsiai uralkodók gyermekeinek Thébe és Menfe elegáns internátusaiban kitűnően ment a dolguk, és ott jobb nevelésben részesültek, mint amilyent odahaza valaha is kaphattak volna. Elpusztultak, hangzott a panasz, és még ma is hangzik, fiaik, lányaik, és elpusztult házi és gazdasági felszerelésük. De kiről van szó? Például Milkiliről, Ashdod városfejedelméről, és róla tudunk egyet mást, ami arra utal, hogy szeretete fáraó iránt nem volt a legmegbízhatóbb, és ezért eléggé rászorult arra, hogy feleségének és gyermekeinek egyiptomi tartózkodása által szilárdítassék meg. Röviden, nem tudjuk rászánni magunkat, hogy mindebben valami különleges kegyetlenség ismérveit lássuk, ami nem egyezett József jellemével, hanem inkább hajlunk arra, hogy miként a nép, amelyet vezetett, egy okosan ügyes szolga istenség mosolygóan kacsintó csínyeit ismerjük fel benne. Ez volt messze Egyiptom határain túl is a József ügyviteléről alkotott általános felfogás. Ez az ügyvitel mosolyt és csodálatot keltett. És mi jobbat szerezhet az ember emberek között, mint csodálatot, amely megfékezi, de ugyanakkor vidámságra szabadítja fel lelküket. Engedelmesen. Ami még hátra van elbeszélésünkből, abban tekintetbe kell vennünk a történetben szereplő személyek életkorát, életkori viszonyokat, melyekről dal és festészet téves nézetek elterjedését segítette elő a közvéleményben. Ez persze Jákobra nem érvényes, akit halálának idején mindig úgy képzelnek el, mint igen élemedett és csak nem vak aggastyánt. Utolsó éveiben látása valóban észrevehetően meggyengült, és Jákob bizonyos mértékben még büszke is volt rá, és az ünnepélyes kifejezés kedvéért ki is használta Izsákot, a vak áldás adót választván példaképül. Ami viszont Józsefet és testvéreit, valamint fiait is illeti, az általános elképzelés arra hajlik, hogy valamennyiüket megmerevítse egy bizonyos életkorban, és állandó ifjúságot tulajdonítson nekik, ami ezeket a nemzedékeket megfosztja minden viszonyuktól az atya élemedet akkorához. Kötelességünk, hogy itt helyesbítően avatkozzunk be. Ne tűrjünk semmiféle meseszerű homályosságot, és rámutassunk, hogy csak a halál, tehát minden elbeszélő történés ellentéte biztosít fennmaradást és nyugalmat, de viszont senki sem lehet elbeszélés tárgya és egy történet résztvevője anélkül, hogy közben gyorsan ne öregednék. Hiszen mi magunk is, akik a történet fonalát legombolítjuk, nem csekély mértékben öregedtünk közben, egy okkal több, hogy világosságra törekedjünk ebben a dologban. Persze mi is szívesebben beszéltünk egy bájosan 17 éves, vagy akár egy 30 éves Józsefről, mint arról, aki már jócskán megvolt 55 éves. De mégis tartozunk annyival az életnek és a haladásnak, hogy figyelmeztessünk benneteket az igazság megvalósítására. Mialatt Jákob gyermekei és unokái tiszteletétől övezve és körükben jól ellátva Goshen vidékén még 17-tel szaporította évei számát, hogy megérje a rendkívül tiszteletre méltó, de még mindig természetes 106 éves kort, elkülönített kedvence fáraó egyetlen egy barátja érett férfiból öregedő férfivá lett, akinek hajába és szakálába sok ősszál vegyült volna a sötét alap közé, ha amaszt nem nyíratta és nem fette volna be drága parókával, emez meg nem lett volna az ország szokása szerint símára borotválva. De hozzátehetjük, hogy fekete Rákhel szeme megőrizte barátságos csillogását, amely mindenkor gyönyörűsége volt az embereknek, és hogy kellő változattal általában a szépség Tammuz vonása hű maradt hozzá, nevezetesen a kettős áldás következtében, amelynek gyermekéül mindenkor tartották, és amely nem csak felülről jött és szellemi áldás volt, hanem a mélységé is, mely alant terül és anyai életörömet küld fel a teremtménybe. Az ilyen természeteknek gyakran még második ifjúságban is van részük, amely formáját bizonyos mértékben korábbi életfokozatokra vezeti vissza. S ha egyes déli bábos műalkotások Jákob halottas ágyánál még mindig ifjonti alaknak ábrázolják Józsefet, annyiban nem torzítják el teljesen az igazságot, hogy Rákhel első szülöttje már egy-két évtizeddel korábban valóban sokkal nehézkesebb és testesebb volt, de ebben az időben ismét határozottan karcsúbbá vált, és inkább hasonlított 20 éves énjére, mint a 40 évesére. Teljesen felelőtlennek és meggondolatlannak kell azonban neveznünk azt, hogy bizonyos festői ábrándok József fiait, Manassé és Efraim fiatal urakat abban a jelenetben, amikor már haldokló nagyatjuk megáldja őket, mint 7 vagy 8 éves göndörfürtű gyermekeket mutatják be a szemlélőnek. Pedig világos, hogy ők akkor 20-as éveik kezdetét taposó, infánszerű gavallérok voltak, piperkőcösen befűzött és felszalagozott udvari viseletben, csőrös szandált hordtak és kamarási legyezőt, és az említett ábrázolások egyébként megfoghatatlan gondatlansága csak a korai hagyomány szövegének néhány álmata kifejezésével menthető, melyek szerint Jákob ölébe vette unokáit, vagy helyesebben, hogy József levette onnan, miután az öreg megcsókolgatá és megölelgeti őket. Az ilyenfajta bánásmód igen kínos lett volna a fiatal embereknek, és igen sajnálatos, hogy az első elbeszélés ilyen értelmetlen fogalmakat segít elő, éppen annak a hajlamának következtében, hogy a történet legtöbb szereplője számára megállítsa az időt, és éppen csak Jákobot öregítse túlzott mértékben 147 évessé. Nyomban szemléltetjük majd, hogyan is történt a látogatás, amely a második volt ama három közül, tudnilik ennyiszer látogatta meg József atyát utolsó éveiben. De előbb még hadd vessünk egy röpke pillantást az előző 17 évre, amikor Izrael gyermekei gyökeret vertek Gósen földjén. Ott legeltették, nyírták, fejték nyájaikat, éltek és kereskedtek, dédunokákkal ajándékozták meg Jákobot, és kezdtek néppé sokasodni. Sohasem lehet majd határozottan megmondani, hány év esett 17 közül tulajdonképpen még a 7 szűk esztendőre, mint hogy ugyanis nincsen feltétlenül eldönt, vagy ezek száma 7 volt-e, vagy csak 5. Ezt a csakot gúnyos idézőjelbe tesszük, mert szép jelentőségében az 5-ös szám semmivel sem marad a 7-es mögött. Ahogyan már említettük, a hosszú inség mértékének ingadozása kissé bizonytalanná tette a számlálást. A 6. évben a kenyéradó Memfénél nem kevesebb, mint 15 rőffel duzzadt fel a szent évszakban. Hol vörössé, hol zöldé vált, már ahogy szokta, amikor jól megy a sora, és jócskán rakott le termékeny talajt. de a következő évben még egyszer rosszul tápláltnak és gyengécskének mutatkozott, úgyhogy eldöntetlen maradt, vajon ezt a két évet is, mint a hatodikat és hetediket hozzá kell leszámítani, vagy sem az előző öt szűk esztendőkhöz. Abban az időben, amikor ezt a kérdést minden templomban és utcasarkon megvitatták, József földművelési reformműve minden esetre be volt már fejezve, és ennek alapján kormányozott tovább fáraó legfelső szájaként és legeltette fáraó juhait, miközben egyötödött lenyírt belőlük. Nem lehet azt állítani, hogy eközben igen gyakran látta volna atyát és testvéreit. A korábbi évekhez képest közel hozzá sátoroztak, de azért a körülgöngyölt városától, József székhelyétől még jó darab utat kellett megtenni a testvérek lakóhelyéig, és József túl volt halmozva kormányzati ügyekkel és udvari kötelezettségekkel. Sokkal lazább volt az érintkezés velük, mint ahogyan Józsefnek atyánál tett három gyorsan egymásra következő utolsó látogatásából hihetnők, és senki sem ütközött meg azon Jákob házában, hallgatólag helyeselték, és ez a némaság igen beszédes volt, és nem csak azt fejezte ki, hogy a külső akadályok iránt vannak megértéssel. Aki figyelmesen hallgatta a suttogó beszélgetést Jákob és Rákhel elsőszülöttje között viszontlátásuk alkalmából, amikor kettesben állottak a 70 tevú család és József kíséretek között, az maga is jogosan szigorú és kissé szomorú értelmet tulajdonít a kölcsönös tartózkodásnak, mert kölcsönös volt az, a valóban benne rejlő értelmet, az engedelmességét és lemondásét. József elkülönített volt, aki egyszer s mint felmagasztaltatott és háttérbe szorítatott. Elkülönítetett törzsétől, és az jutott osztályrészéül, hogy ne legyen törzse. Kedves anyjának sorsa, amelynek visszautasított készség volt a neve, módosulva és más néven ismét megtestesült benne, ezt megfosztó szeretetnek hívták. Ezt megértették és belenyugodtak, és a távolságnál vagy a kormányzat terhénél sokkal inkább az volt az oka a tartózkodásnak, hogy ezt megértették. Ha az ember azt a szóvirágot hallja, melyel Jákob egy bizonyos kérés előterjesztésénél Józsefhez fordult, azt a szólamot, hogy ha én te előtted kedves vagyok, akkor megértheti azt a szinte elhidegülő, szinte megszégyenítő példáját a hangsúlyozott tartózkodásnak, mely atya és fiú, József és Izrael közt kialakult, és akkor visszaemlékezik, mint ahogy Jákob is emlékezett az egykori álomra, az álomra a szérűn, amelyben a 11 kokábimmal együtt a nap és a hold is meghajolt és hajbókolt az álmodó előtt. A testvérekben ezek az álmok halálos haragot és gyűlöletet ébresztettek, és elragadták őket a gaztetre, melyet aztán súlyosan kellett lakolniuk. De különös elgondolni, és azt hallgatólag ők is fontolgatták maguk közt, hogy gaztettük mégiscsak célszerű volt, és el is érték vele céljukat. Mert jól lehet, minden másképp történt, mint várták, és hasonfeküdtek azelőtt, aki az alanti birodalom legelső nagyja lett, azért mégsem hasztalan adták el, ugyanis nem csak a világban, hanem a világnak is adták. Abba veszett bele. És így az örökségtől, melyet atyjuk, az érzelmes, önkényesen szánt neki, megfosztatott. Rákhelről, a kedvesről, Leára, a megvetetre szállt át. Eztán nem ért meg némi meghajlást és hajbókolást. Ha én te előtted kedves vagyok. A három látogatás elseje alkalmával történt, hogy Jákob így szólította meg a drága elidegenítettet, abban az időben ugyanis, amikor úgy érezte, hogy életereje hanyatlik és már mélyen áll, a fáradtan, vörösesen és későn a szemhatár felett tovaván szorgó utolsó negyedben a teljes elsötétedés előtt. Nem volt beteg akkor, és tudta, hogy még nem közeledik a leggyorsabb ütemben a vég felé. mert még világosan ellenőrizni tudta életét és erejét, helyesen tudta felmérni, mennyi maradt még neki belőle, és tudta, hogy van még ugyan némi ideje hátra, de mégis ideje már, hogy egy szívén fekvő kívánságát, mely egészen személyesen őréjá vonatkozott, lelkére kösse annak, akinek egyedül volt meg a hatalma a teljesítésére. Ezért küldött Józsefért, és kérte, látogassa meg őt. Kit küldött vajon? Na, természetesen Bilha fiát, Naftálit, a fürgelábút küldte. Mert Naftáli évei ellenére még mindig fürgelábú és szavú volt, amit meg kell említenünk, mert a hagyomány a testvérek életkorára is hanyagul fátlat borít. Ha világosan felbecsüljük, akkor a testvérek kora 47 és 78 között lehetett. Benyámin a kisember pedig nem kevesebb, mint 21 évvel volt fiatalabb Zebulonnál, aki a Józsefet megelőző harmadik legfiatalabb volt, és 68 évet számlált. Ezt már itt megemlítjük, hogy akkor, amikor majd Jákob utolsó óráján átokra és áldásra maga köré gyűjti fiait, senki se éljen abban a téveszmében, hogy sátra csupa fiatal emberrel telt meg. Ismételjük azonban, hogy Naftáli 75 éve ellenére csak nem éhségben megőrizte hosszú lábai inasságát, nyelve fecsegő fürgeségét, és azt a vágyát is, hogy hírvivőként nyargaljon ide-oda a földi tudás kiegyenlítése céljából. Fiam, szólt Jákob e szívós aggasztjához, eredj le innen abba a nagyvárosba, melyben fiam Fáraó barátja él, és szólj színe előtt jelentvén, atyánk Jákob fontos ügyben szeretne beszélni kegyelmességeddel. Ne ijeszd meg, nehogy azt így, hogy már halálomon vagyok, hanem azt mondd neki, atyánk az öreg élemedett korához képest jól van Gósenben, és még nincs szándékában búcsút venni. Csak úgy látja, itt az ideje, hogy megbeszéljen veled egy rávonatkozó ügyet, jól lehet, ez túlterjed életén. Ezért szíveskednél fekhelyéhez fáradni, mert ha csak ülve is, legtöbbnyire az ágyat nyomja a házban, melyet építettél neki. Na, eredj, eredj, fiam! Iramodj, és mondd el ezt! Naftáli gyorsan elismételte az üzenetet, és elindult. Ha nem lett volna szüksége több napra az úthoz, gyalog lépkedvén, akkor József nyomban ott teremhetett volna, mert ő kocsival jött, kiskísérettel és házgondnokával, a mai Szachméval, akinek nagyon is fontos volt, hogy benne legyen ebben a történetben, sem, hogy lemondott volna ura elkíséréséről. De a többi háznéppel együtt kinn várt, míg József egyedül időzött atyánál a sátorban, a ház jól berendezett lakó és hálóhelyiségében. Ez az a négyzet alakú tér, amelyé most e történet egyébként oly tágas szintere összezsugorodott. Ugyanis ott a háttérben álló ágyán és az ágy közelében élte le Jákob életének utolsó napjait Eliézer fiának, Damászeknek gondozásában, akit magát is Eliézernek hívtak. Damászek Eliézer öves fehér inget viselt, arca még fiatalos volt, és kopasz feje búbját őszhajkoszorú vette körül. Ez az ember tulajdonképpen Jákob unoka öccse volt, mert hiszen Eliézer, József tanítója, ha közelebbről szemüdre vesszük, az áldott fejű féltestvére volt egy szolgálótól. Állása tekintetében azonban a szolgákhoz tartozott, ha ki is emelkedett a többi háznép fölé. Mint atya, ő is Jákob legöregebb szolgájának nevezte magát, és ugyanúgy elöljáró volt házában, mint József fáraóéban és Mai Szachmé kapitány Józsefében. Miután bejelentette a fiút atyánál, kiment a kapitányhoz, és mint egyenrangúval beszélgetett vele. Egyiptom kormányzója letérdelt, amikor a szobába lépett, és megérintette homlokával a padló nemes borítóját és szőnyegét. Ne, úgy, fiam, ne úgy! Hárított el Jákob, aki a háttérben ült fekhelyén szőrmetakaróval a térdén, két fapolcra helyezett agyaglámpa között. Mi a világban élünk, és az Isten gondba merült aggasztján sokkal jobban megbecsüli a világi nagyságot, sem hogy gesztusodhoz hozzájárulhatna. Üdvözlégy nálam, üdvözlégy az elaggottnál, akit mentsen óvatosságra, ha nem megy eléd atyai tiszteletadással felmagasztalt bárányom. Légy egy zsámolyt ide mellém, kedvesem! Legöregebb szolgám Eliézer is ide húzhatott volna egyet, amikor beengedett, mert ő nem olyan, mint az atya, a mennyasszony kérő volt, akinek elébe futott a föld. És nem lett volna olyan, mint amaz volt számomra a véres könnyek idején. Melyik időre gondolok vajon? Arra, amikor elvesztél.